sono più fortunati di tanto.
Voi dice Ibrahim amit elcsüket szívünkkel és Atya Uram, hogy téged tudjuk követni. Töltsd be szíveinket a te szeretetedben, a te békességeddel, Atya Uram, hogy a lelkészek tudják a te üzenetet továbbadni. Ezért hálásot vagyunk mindenért. Amen.
Amen. Testvérek, megint az Ószövetségből, Mózes könyvéből hangzik az ige. Ezúttal a Mózes első könyvének a 21. részéből egyetlen verset fogok felolvasni, majd a környezetére fogok részletesebben utalni. Tehát Mózes első könyve 21. részéből a 19. vers így hangzik: és megnyitotta Isten az ő szemeit, mármint a Hágár szemeit, és meglátott egy vízforrást, odament azért, és megtöltötte a tömlőt vízzel, és inni adott a gyermeknek. És megnyitotta Isten a Hágár szemeit, és látott, vagy meglátott, pontos a fordítás szerint, meglátott egy forrást, vízforrást, odament azért, és megtöltötte a tömlőt vízzel, és inni adott a gyermeknek. Testvérek, ez a vers egy nagyon különös, mondhatnánk furcsa történetből való. Bizonyára emlékszünk arra, ugye, hogy amikor Ábrahám és Sára elsiette a dolgokat, és nincs türelmük kivárni Isten ígéretének a beteljesedését, Ábrahám Sára idős korára volt tekintettel, gondolván, hogy már úgysem lesz gyermekük, mert hát ugye Sára megöregedett, akkor maga Sára találja ki ezt a furcsa dolgot, hogy jön be Ábrahám az ő szolgáló asszonyához, Hágárhoz, és hát majd azt szüljön gyereket, úgymond a Sára térdein, és akkor hát így úgymond ők nagy okosan besegítenek Istennek, hogy teljesíthesse már végre a rég tett ígéretét, és legyen már egy fiú, egy örökös, ugye, és így születik meg Izmájel, hogy majd később megszülessék, ugye, Izsák, végül az Isten terve szerinti gyermek, és hát amikor aztán kezd felnőni a két gyerek, akkor nyilván ott Izsák, aki a nevetés gyermeke egyben, mert ez a neve is, hogy nevetés, mosolyog és kacag, akkor hát ez Sárát rettenetesen bosszantani kezdi, és hát ugye, mint ahogy szokott lenni ilyenkor, előveszi minden eszközét, fegyverét a nyelves hölgy, és ráveszi a férjét, hogy üzze el Hágárt a fiával, Izmájel együtt, mert úgysem örökölhet a szolgáló leány fia, ugye, Izsákkal szemben, és hát kénytelen, kelletlen Ábrahám megteszi ezt a nagyon nehéz lépést, és így jut a pusztába Hágár, otthontalanná válva, kivetettként, kitaszítottként a fiával, Izmájellel együtt, a Beérseba pusztájába, elfogy a víz a tömlőből, leül egy bokor alá, és arrébb megy Hágár, mondván, hogy ne is lássa, hogy miként hal meg éhen, vagy szomjan a gyermek, egy drámai jelenet. És akkor szólítja meg Isten őt, kelj fel, vedd fel a gyermeket, visel gondját, mert nagy néppé teszem őt. És jön ez a most hallott vers, és megnyitotta Isten az ő szemeit, és meglátott egy vízforrást, ugye, odament azért, és megtöltötte a tömlőt vízzel, és inni adott a gyermeknek. Hát a látásról van itt szó, arról, hogy milyen látással rendelkezünk, arról, hogy egyáltalán hányféle látás van, és tudjuk azt, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, testi, biológiai, egészségi vonatkozásban is nagyon fontos a látásunk. Ugye, amikor már kezd gyengülni a látás, akkor kezdünk kétségbe esni, ugye nehéz megszokni a szemüveget, nehéz elfogadni azt, hogy azt is időnként cserélni kell egyre erősebbre, és bizony nagy ajándék a látás, és kérdés, hogy mennyire tudunk mi hálát adni azért, hogy egyáltalán látunk, vagy jól látunk, fizikai, biológiai értelemben véve. Hát ennél még fontosabb ugye a lelki látás, nem véletlen az, hogy a Szentírás elég gyakran foglalkozik ezzel a témával. A Bibliában mintegy 55-ször van szó a látásról, a szemnek a fontosságáról, és ugye ez is egy nagy kérdés, hogy mi a titka a helyes látásnak, mert tulajdonképpen még fizikai értelemben sem elég csupán a látás, ugye, hogy én ránézek jókára, és akkor megmondom, hogy körülbelül milyen magas, hogy milyen testsúlyú, vagy körülbelül hány éves, vagy milyen színű a haja, vagy a szeme, de vajon ezzel elmondtam róla mindent? Biztos, hogy nem. Ugye, ehhez meg kellene kérdezni Győzőt, aki hány éve, 40? 41 éve kíséri Ilonkát, ugye, a közös úton. Biztos, hogy ő többet tud róla, és jobban ismeri őt nyilván. Vagy egy orvos ismeri jól az embert akkor, amikor megnézi a beteg lapját, még akkor is, ha már régi páciense, mert rég házi orvosként kiszolgálja őt. Hát ő annyit tud róla, hogy milyen betegségei voltak, vagy jelenleg miféle bajokkal küzdik, ugye, de ismeri őt igazán? Nyilván, hogy nem. És akkor lehetne itt még fokozni a kérdést, hogy ki ismeri az embert igazán. Nyilván, és talán ez egy kicsit olyan elcsépelt válaszként hangzik, vagy sablonosnak, hogy hát Isten. De valóban így van. Miért? Azért, mert Isten másként néz reánk, mint mi egymásra. Hallottuk ugye a tegnapi igehirdetésben is, hogy Jézus hogy tekintett arra a házasságtörésen rajta kapott nőre. Hogy tekintett a samáriai asszonyra. Miközben a többiek mind megvetették, sőt halálra méltónak gondolták, látták az ő paráznoságuk miatt, ugye mindkettőt szinte halálra szánták, vagy legalábbis egyiket megfelelták kövezni, a másikat kikerülték, megvetették, lenézték, ugye, hogy bujkálva kellett mennie még vízér is a forrásra. A közben Jézus egész más szemekkel nézett mindkettőre. Vagy akár Zákeusra, erre is volt utalást tegyünk. Ugye, akit csak egy dusgazdag, csalónak, mindenkit kiszipolyozónak láttak a környezetében, ezért megvetették, kiközösítették maguk közül, ugye, addig Jézus látta benne azt, akivé lehet. Ugye ez a gondolat is ismerő, sokszor elhangzott már. Hogy Jézus nem csak azt látja, amit mi látunk pillanatnyilag egy emberben, hanem Jézus sokkal többet lát. Miért? Mert a szeretet szemüvegén át nézi az ember. És szánalommal nézi az embert. Ugye, olvasuk ott az egyik evangélium elején, hogy Jézus rátekintett a sokaságra, és megszánta, mert látta, hogy olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Éppen tegnap jött szóba itt a kisoportos beszéltés rendjén, hogy nincs rossz gyülekezet, csak rossz pásztor. Mikor Visába kerültem 1978-ban, hát akkor fogta a fejét az egyik idős lelkész, és rám kérdezett az első papi gyűlésre, hogy te vagy az új visai pap? Mondom, igen. Hát én 25 évesen nagy reményekkel kerültem oda, a fiatalon. Azt mondja, elment az eszed, hogy ezt a gyülekezetet választottad, mert végül is kettő közül lehetett választani, így állított akkor az akkori püspök úr a választás lehetőség elő, hogy Mezőveres egyháza ott a Beszterce megyéből, vagy Visa üres, és hát nézd meg mindkettőt, ahova tetszik, majd oda kihelyezlek. Hát Visa mellett döntöttünk, és hát elment az eszem, kérdi az idős lelkész, hogy én Visát választottam. Na kérdem, miért? Hát az egy rossz gyülekezet, üres a templom, igaz, 600 lélek van, nem fizetnek, el vannak maradva, szóval ott minden rosszat elmondott a gyülekezet. Aztán kis idő után rájöttem arra, hogy miért olyan a gyülekezet, amilyen a gyülekezet. Mert három alkoholista lelkész volt előttem 35 éven keresztül. Hát hibás az a nyáj, hogy olyan lelki állapotban van, amilyen, olyan vakságban van, amiben van. Hát nem volt a kinyitogassa a szemét, mert vak vezette a világtalan, és mindketten a verembe kerültek. Az elődön különben 43 évesen halt meg az alkohol következtében. Most testvéreim, mit látunk mi, mikor egymásra nézünk? Ugye nagy kérdés ez, Isten nyilván úgy lát, hogy ő az ő szeretetének a szemüvegén keresztül néz, ő az ő szánakozó szívén át néz minket. Hogy mondja Jézus a hegyi beszédben? Boldogok a tiszta szívűek, mert ők Isten meglátják. Ugye a pedáns háziasszonyokat még az is zavarja, amikor kinézve az ablakon látják, hogy már megint foltos, megint pöttyös az ablaküveg, már megint meg kell takarítani. Ugye? Gondja már rá, Gavisai dolgok? Negyedik gyerek születése után nem volt segítség, ugye 4 apró gyerek 8 év alatt, közben a párom tanított is, ugye ott a helyi iskolában, és hát nem volt, ősz volt, sok légy volt, falun, ugye szomszédban trágyadombok, nekünk is disznók, stb. Ugye, és hát ott minden héten kétszer kellett volna ablakot puszolni, és akkor jön a körzeti orvos, és a biztos kísérlet. Igen, kávézni jöttek, akkor ritka a nagy ajándék volt a kávézás lehetősége, ugye? A baba nem is nagyon érdekelte, de hát a papiknál lehet jó kávét inni, ugye? Na, ez is cikk volt a kommunista időkben, amikor nehéz volt hozzájutni a jó kávéhoz. És hát pimaszul az orvos, a fiatal orvos kinéz az ablakon, és azt kérdezi, Damna Priotias, Csipödure észte a kolo? Hát nyilván fel akarta hívni a figyelmet, hogy azt az ablakot meg kellene pucolni. Ugye? Neki a látása zavarta. Persze a párom is zavarta, csak nem volt rá ideje, hogy éppen az ő látogatási kerét megpucolja, nem is tudtuk, hogy jönnek csak ilyen véletlenül, bepottyantak. Most testvéreim, ugye, hogy mennyire zavaró még egy ilyen kis homályos, pöttyös ablak is. Engem például nagyon zavar, ha a tükrön van egy pötty. Ugye, egy fogmosás után oda picolódik egy fehér pötty. Vagy a légy ott hagy egy fehér pötty. Én rögtön kezdem takarítani. Az én képemet, úgymond, az én tükörképemet ne zavarja még egy pötty se, igaz? Van pötty, amit előbb már rajtam is, ugye? Ne legyen még pluszba egy. Most hát kérdés testvéreim, hogy a lelki értelemben hogy is állunk mi a látással? Zavar engem az, hogyha nem elég tiszta a szívem? Zavar engem az, hogyha nincs rendben a lelkem szénája? Vajon igyekszem-e elővenni úgymond azt a puszoló rongyot, hogy egy kicsit úgy rendbe tegyem az én lelkemet? Oda megyek-e ahhoz, aki képes rendbe tenni? Mert magamtól tudjuk, ugye, hogy ez nem fog sikerülni. Igénybe veszem-e azt, aki a látásomat helyrehozza? Ugye az újszövetség tele van ilyen gyógyítási történetekkel. Hogy vakot visznek Jézushoz. Hogy gyógyítsa meg. És Jézus meg is gyógyítja. Feltűnő, hogy az evangéliumokban sok ilyen történetről van szó. Miért? Mert Palesztinában nagyon sok szembeteg volt. Sőt, nagyon sok megvakult ember volt. Miért? Ott állandóan fúj a szél, és hordozza a port. Sőt, a porban ilyen apró kvarc kis kristályok is vannak, és ezek ilyen kötőhártya gyulladást okoznak, és nyilván abban az időben nem volt antibiotikum, és a kezeletlen kötőhártya gyulladás vakságot okozott. És ezért volt annyi vak Jézus korában Palesztinában. És Jézus messiási tevékenységének egyik látható jele az volt, hogy ő meggyógyított sok vakot is. Ugye egyik legismertebb a János 9-ből, valamint az nagyon hosszasan leírja ott a fiatal vakon született ember meggyógyításának a történetét. És nagyon érdekes dolgok derülnek ki ebből a történetből. Miután visszanyeri, azaz megnyeri a látását Jézus közbelépése nyomán, tudjuk, kirekezik a gyülekezetből, aztán ott elkezdenek tanakodni fölötte. Farizeusok, a nép képviselői, ugye, maguk a szülők is, ugye, látják a csodát, látják a meggyógyult fiatalembert, és akkor hiszik is, meg nem is hiszik. Még azt is kérdezik a szülőktől, hogy hát ez a ti fiatok, aki valóban vakon született, meggyógyult, most lát? A farizeusok szinte összekapnak, hajba kapnak egymásra, hogy hát egyik azt mondja, hogy nem ez, csak hasonlít hozzá, a másik azt mondja, de ez. Mert különböző módon látják ugyanazt az embert. Persze voltak ott ugye ilyen háttér érdekek is, ugye? Mert hogyha valóban az, akinek mondja magát, hogy én vagyok az, aki vakon születtem és meggyógyultam Jézus által, és itt van ugye a bökkenő, hogy Jézus által, hát akkor Jézus egy messiási jelt mutatott be. Ha pedig messiási jellel van dolgunk, akkor itt a messiással van dolgunk, és akkor nincs kire várni többé. Akkor el kellene ismernünk őt messiásnak, és akkor meg kellene hajolni előtte. De hát farizeusok, királyságok, egy ilyen jött-ment, mezitlábas vándorprédikátor előtt hajoljanak meg. Ráadásul olyan előtt, aki Galileából származik. Aki kapcsán ugye az egyik tudós meg is említi, hogy hát avagy Galileából származhat-e valami jó. Nátánájáról van szó, ugye? Akitől aztán mégis Jézus tanítványa lett is. Galileából származhat-e valami jó? Most hát így látták sokan Jézust. És furcsa az ugye, hogy ilyen össze-vissza látás van még Jézus személye kapcsán is. Kinek látom őt? Egyáltalán látom-e őt? Látom-e Isten? Az Ószövetségben nagyon érdekes az az előírás, ugye a sokféle törvény között, hogy a vak ember nem mehetett be a templomba. Miért? Mert bizonyára valami bűnt követett el. Hát ott a János 90, ezzel indul a történet. Hogy ez vétkezett, vagy a szülei, hogy ez vakon született. És a vak a leprások sorsára jutott abban az időben. Mert kirekesztették őt a közösségből, különösen a templomi közösségből. Nem mehetett be a templomba. Mert bizonyára valami bűnt követett el. És biztos, hogy Isten ítélete van rajta. Ezért az ilyen embernek nincs mit keresni a szentek közösségében, a szent helyen. Tehát a vakság kirekesztette őt. Sőt, az is elő van írva, hogy az Ószövetségben egy vak állatot sem volt szabad vinni áldozatú bemutatni. Sem sántát, stb. De a vakot sem. Most hát a vakság ilyen értelemben kirekesztő valami bűnnek a következménye, és ezért szükség van valami isteni hatalomra ahhoz, hogy ezt az átkot megtörje, ugye föloldja, és Jézus ezért gyógyít meg több vakot is. És ugye annak a János 9-nek a végén elhangzik egy nagyon érdekes kijelentése Jézusra. Amikor a farizeusokra vonatkozóan azt mondja, ha ti vakok volnátok, akkor látnátok. Furcsa, ugye? Ellenmondás szerint. Azaz, ha elismernétek a ti lelki vakságotokat, ugye, akkor valóban eljuthatnátok az igazi látásra. Hol kezdődik igazán a megtérés? A János 9-ben nem csak arról van szó, hogy meggyógyítja Jézus ennek a fiatalembernek a testi vakságát, ugye, hanem lelki látásra is elsegíti. Ugye? Hiszeléte az ember fiában? Kicsoda az Uram, hogy higgyek benne? Én vagyok, aki veled beszélek. Ugye ezt már idéztük péntek este. Hiszek, Uram, és leborulva imádja őt. Ekkor jut el a belső lelki látásra. És ez a teljes gyógyulás. És Jézus ide akarja elsegíteni. A farizeusokat, írástudókat is. Csak hogy azok nem ismerik el a lelki vakságukat, ezért nem lehet őket meggyógyítani. Bartimeus meg tudta gyógyítani Jézus, mert ő elismerte a vakságát, és kiáltva világgá küldtölte a nyomorúságát, de azt az óhaját is, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj. Mit akarsz, hogy veled cselekedjem? Jézus még ezt is felteszi, tisztázandó, hogy hát miért kiáltasz te utána? Egy darab kenyér kéne neked? Vagy egy nagyobb pénz darab kéne neked? Ugye a többiek egy kis apró pénzdobba álltak oda egy kordusnak. Ugye a vakok többsége kordulásból élt. Nem mondom azt, hogy lássak. Ez a legnagyobb vágy a Bartimeus szívében. És Jézus ezt a vágyat fogja kielégíteni. Most térjünk vissza a Hágár történethez. Ott van a pusztában. Elfogy a tömbökből a víz. Ott van a gyermeke. Nem akarja látni saját szemeivel annak halálát. Borzasztó helyzet. És min múlik a gyermek élete? A vizen. És nyilván a Hágáré is. Sivatagban elfogy a víz, az halálos veszedelem. És akkor megnyitja Isten az ő szemeit, és meglát egy forrást. Meglát egy forrást. Mert nem elég nézni, szoktuk mondani, ugye, hanem látni is kell. Néha mondom a drágáknak is. Keres valamit, mondom, ott van a szemed elő. Tegnap kérdezik, hol van a szobakulcs, és akkor lóg az ujján. Már kell járt már úgy valaki, hogy hol van a szemüveg? Hát ott van. Ugye, ott a szemem. Ott a szememben a szemüveg. És én nem látom. Hát testvéreim, valahogy így járt Hágár is. Ott van a forrás közelében, siránkozik, jaj, veszékel, hogy itt szomjan fog pusztulni a gyermekem, utána én is, nyilván egy felnőtt tovább éri a szomjaságot, mint egy gyermek. Nyilván ő is halálra szánta már magát. És akkor megnyitja Isten szemét, és meglátja azt a vízforrást, ami ott volt a közelében. De nem látta. Mi akadályozta a látását? És mennyi idő eltelt az életünkből, Krisztus nélkül, sivatagos állapotban, ugye? Mellettünk a gyerekeink, sírtunk mindketten, ők is sírtak azért, mert mi olyan állapotból voltunk, amiben voltunk. Miért? Mert nincs forrás. Hát nincs víz. Forrás van ott van a közelben, csak nem látjuk. Meg kéne nyissa valaki a szemünket, hogy vegyük észre. És menjünk oda, mert azt mondja, hogy oda ment azért, és megtöltötte a tömlőt vízzel. És inni adott a gyermeknek. Itt van a megoldás. Nekünk is, a gyermekeinknek is. Hogy megnyissa Isten a szemünket. És a megtérésről ez történik. Új látást nyerünk. És az első nagy csoda, hogy másként fogom látni Istent. Ugye addig van, nincs, talán, ugye? Tehát elérhetetlen, titokzatos, rejtőzködő, netán ítélő, szigorú, fenséges, megközelíthetetlen, vagy nem is törődik velem, ugye? Olvastuk ugye Ézsaiásból a panaszt, hogy Izrael nem törődik velem. Elfeledkezett rólam Isten. Isten válaszol, vagy elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről. Ha netán ő meg is tenni, én te rólad el nem feledkezem. Hányszor így gondolt sok ember Istenre? És gondol ma is. Új látás kell, hogy másként lássam Isten. Jézusi látás kell, hogy atyának lássam őt. Abbá atyám így beszél Jézusról, atyácskám, apukám, mi magyar így mondjuk. És ebben benne van a teljes szeretet, az odaadás, a kölcsönös bizalom. Így látod Isten? De ha helyes Isten látásra jutok, akkor helyesen fogom látni önmagamat is. És helyesen fogom látni a társamat is. A gyermekemet is, a főnökömet is, a munkatársamat is. Ugye elhangzott tegnap, hogy hogy tekintett Jónás Ninivére? Ugye leírta őket. Ítéletre méltó. Hát én oda nem megyek. Hadd pusztuljanak bűneibe.
Megérdemlik.
Megérdemlik, stb. Ugye mondjuk mi ezt másokra is. Új látás kell ahhoz, hogy elmenjek és fölvállaljam, hogy Isten könyörülhessen rajta. Mert amíg ítéletesen nézek valakire, addig nem használhat Isten vele kapcsolatban az ő megmentése érdekében. De amikor már szeretettel nézek, és úgy nézek rá, hogy hát én is abban a helyzetben voltam megtérésem előtt, amíg nem kaptam új látást. De amikor új látást nyerek, akkor már másként fogok ránézni. Még a főnökömre is, aki néha bosszantó. És bizony akkor megtelik a tömbő, a szív, a lélek. És lesz mit adni a gyermeknek, lesz mit adni a társnak, lesz mit adni a munkatársnak, a főnöknek. Lesz mit vinni egy betegnek a kórházba, ha meglátogatod. És lesz igaz, és lesz felüdülés. És van élet, mert ahol víz van, ott van élet. Ahol buzog a forrás, ott nem lehet szomjon halni. És hát ebben segítsen meg a mi Urunk, mert nagy szükség van ennyi látásra. Azt mondja, hogy a példabeszélek könyve 29. része, 18. verse, hogy ha nincs mennyei látás, a nép elvadul. Ha nincs mennyei látás, a nép elvadul. Jaj, mennyi vad dolog telik ki tőlem, ha nem rendelkezem mennyei látással. És akkor bizony a mennyei látás hiányában, a lelki vakság fogságában csak ítéletesen tudom látni a mellettem levőket is. Könyörül rajtunk az Úr, és imádkozunk egymásért is. Azokért is, akik talán még nem látnak tiszta szíven keresztül, hogy adassék meg nekik is ez a látás. Emlékszünk, a 2 Királyok 6-ban ott van egy nagyon érdekes, izgalmas történet, hogy Elizeus prófétának a szolgája kétségbe esik, hogy hát Uram, Uram, az ellenség szorongat minket. Jaj, ugye? És akkor Elizeus látja a hegyen tüzes szekereket, lovokat, Isten seregét, ami nagyobb, mint az ellenség. És akkor elkezd imádkozni, Uram, nyisd meg a szemeit, hogy lásson ő is. És akkor megnyitja Isten a szolga szemeit, és meglátja, hogy nem csak az ellenség van ott, hanem az Isten serege is ott van, és az majd győzelemre segít őket. Tudunk-e így kiáltani egymásért? Egymás látásának a megnyerőséért. Könyörögni, Uram, add meg a látását a gyermekednek, a testvéremnek, a szülőmnek, a munkatársnak. Azért, hogy egyre többen ezzel a mennyei látással rendelkezzünk. Hogy ne vaduljon el a nép, ne vaduljon el a mi nemzetünk. Hogy a gyermekeinket se vadítsa el ez a gonosz világ. Mert nagy szükség van erre a mennyei látásra. Nagy szükség van arra, hogy egyre többen ebből a mennyei forrásból merítsenek, és így üdüljön az életük, és így tartassunk meg az örök életre. Ebben legyen kegyelmes hozzánk a mi Urunk. Amen. Testvérek, közös imádsággal folytassuk, van még időnk, ilyen közös, nagyobb ima közösséget még eddig nem volt alkalmunk tartani, úgyhogy az én imádságom után majd folytassuk.